És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a királyi széken ülő és a bárányi, az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. A négy élőlény így szólt, ámen, s a vének leborultak és imádták őt. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged és dicsőítünk a mennyei seregekkel együtt, mert Urunk, méltó vagy arra, hogy neked adjunk dicsőséget, hálaadást és minden tisztességet. Urunk, boldog a mi szívünk, amikor felismerhetjük a te hatalmadat az életünkbe, és magasztalunk azért, hogy megismertetted velünk az örök élet ajándékát, és a te egyszülöttedet, Jézus Krisztust. Úrunk, oly sok ismeretet lehet megszerezni ebbe a földi világba, és nagyon sok erő feszítésünkbe tellik, mire az ismereteket megszerezzük, átlátjuk és használni is tudjuk. Úrunk, egy ismeret van azonban csupán, amely életre visz, az pedig Jézus Krisztusnak az ő kegyelmi tettének a megismerése, hogy hogyan halt meg értünk, hogyan szenvedett, és hogyan támadt fel a halottak közül, azért, hogy minket is életre vihessen. Engedd meg, édesatyánk, hogy ebbe az ismeretbe egyre inkább előre juthassunk. Engedd meg, édesatyánk, hogy a kétkedésekből, a kisítőségekből biztos tudássá váljon a mi hitünk. Légy irgalmas nekünk, Urunk, amikor megkérdőjelezzük a te hatalmadat, amikor betegségben, az élet túlterhei között, vagy a ravatalok mellett állunk meg. Légy hozzánk irgalmas, édesatyánk, amikor érezzük, hogy mindazt, amit eddig megtanultunk veled együtt, az rogyadozik, hogy nem elég erős. Urunk, nem tudunk eléggé könyörögni ahhoz, hogy növeld a mi hitünket, és ismertesd meg velünk a te szent igéden keresztül a te akaratodat ezen az estén is. Kérünk, édesatyánk, hogy légy közöttünk, szent lelkedet terjeszt ki minnyájunkra, Urunk, mert egyedül a szent lélek Úristen tud bennünket tanítani, nevelni és formálni, Jézushoz vezetni. Itt vagyunk, Urunk, és te jól látsz bennünket, jól ismered ebben az órában is, hogy mi tölti be a gondolatainkat, a lelkünket, mi az, ami megörvendeztet, és mi az, ami fájdalom. Kérünk, Urunk, szólj hozzánk, hogy a mi életünk megváltozhasson, hogy a gondolataink visszatérhessenek a te szerinted való gondolatmenethez, és lelkünk tartalma is az legyen, ami a te akaratod. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, szólj hozzánk igéd, és szent lelkednek ereje által, és áld meg a mi Isten tiszteletünket, hogy az a te dicsőségedre való lehessen. Jézus Krisztus nevében kérünk, atyánk. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban, Márk evangéliumának a 11. részéből olvasom Istennek igéjét, a 27. verssel kezdődően a 33. verssel bezárólag. Ismét bementek Jeruzsálembe, és miközben Jézus körül járt a templomba, oda mentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt nekik, én is kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá. És megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Azok pedig így tanakodtak maguk között, ha azt mondjuk a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt emberektől? De féltek a sokasságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak, nem tudjuk. Jézus erre így szólt hozzájuk, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Kedves szeretett testvérek, A földi életben, a földi létben nagyon sokféle hatalom van. És gyakorlatilag ehhez a földi léthez hozzá is tartozik a hatalomnak a megszerzése. A gyermekeket mindig ezzel szoktuk buzdítani, hogy a tudás hatalom. Tanulj, minél többet tudsz, minél több ismeretet megszerzel, annál értékesebb ember leszel, mert a tudás, az ismeret és annak a használata, mert nem elég önmagában az elmélet, ha nem párosul hozzá gyakorlat, a tudás hatalom. Aztán azt is látjuk, hogy a tiszta víz is válhat hatalommá a mai világba, hogy mennyire monopól helyzetbe kerülhetnek majd a jövőben azok az országok, azok a földterületek, ahol valóban lesz majd édes víz, iható tiszta víz. És aztán innen már nem messze a messze, hogy eljussunk a gazdasági hatalom fogalmáig, vagy eljussunk a politikai hatalomnak a fogalmáig, de amire rákérdeznek a zsidó nép vallási vezetői, az nem más hatalom, mint a lelkek fölött való hatalom. És ez érdekelte nagyon őket, amikor az Úr Jézushoz fordulnak, hogy honnan van a te hatalmad? Kinek a felhatalmazásából teszed ezeket? Ki adta neked ezt az erőt, ezt a hatalmat? És hát, hogyha elég pontosan elolvassuk Márk evangéliumának ezeket az utóbbi fejezeteit, amit naponta nyomon kísérünk, és aztán láthatjuk magunk előtt majd a következő napoknak a napi igerészeit is, rendkívül sok kérdéssel mennek az Úr Jézushoz. Az elmúlt héten volt a kérdés a házassági elválásról. Jézus megfelelt nekik, kemény szívűségetek miatt van mindez, mert nem tudtok szeretni, mert nem tudtok felülemelkedni. És sajnos akkor az egyik mindig jobban szeret, mint a másik. Az egyik jobban akar, mint a másik. Nagyon-nagyon fájdalmas felemás iga a kőszívű emberrel való együttélés. Szinte lehetetlen, kivitelezhetetlen. És aztán hallunk arról, hogy az adópénz felül érdeklődnek. Az is egy nagyon érdekfeszítő kérdés a korabeli, ókori világban, hogy szabad-e a császárnak, a minket leigázó kényúrnak, aki magát istenként imádatja, szabad-e nekünk megfizetni a császárnak az adót? És az Úr Jézus nagyon egyszerűen, tehát valóban bölcsesség lakozik, ami Istenünknek szívében, mégpedig ember iránti szeretetben gazdagon, amikor kér egy pénzérmét, amit a császár pénzverdéjébe készítettek, a császárnak a monopólium, a tőkéje áll mögötte, és milyen érdekes, hogy a kérdést felvetők zsebükbe nyúlva hirtelen találnak ilyen pénzérmét, és aztán odaadják Jézusnak, és kiderül, hogy a császár képe van rajta. Hát Jézus azt mondja, hogy ki ez a pénz? A császári. Hát akkor evidens, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári. És ti kinek a képét hordozzátok magatokon? Avagy nem az Istenét? Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. És aztán jönnek majd még a nagy kérdéssel is, hogy melyik a legfontosabb, a legnagyobb a parancsolatok közül, és szinte vége hossza nincsen az állandó kérdéseknek, hogy az Úr Jézus kísértsék, olyan kérdéseket találnak ki szinte találós kérdésekként, amelyekkel az a céljuk, hogy az Úr Jézust megbuktassák, és amikor azt látják, hogy mindenre jó választ tud adni, és olyan bölcsességgel, amely felül haladja az ő emberi értelmi képességüket, és amikor a nép is azt mondja, hogy úgy tanít Jézus, mint akinek hatalom adatott, mert hogy hatalommal hirdette az Isten igéjét a nép számára, ami azt jelentette, hogy az Isten igéje cselekvővé vált az életükbe, és egyszerűen nem tudtak Jézus közeléből úgy elmenni, hogy az életüket meg nem ragadta volna Istennek a szeretete. Annyira magával ragadta a gazdag ifjút, hogy ő is fog kérdezni, hogyan lehet az enyém az örök élet. Hát kedves testvérek, a gazdag ifjú átmegy azon a csodálatos dolgon, hogy lekötötte Jézus tanítása, érdekelte, amiről beszélt, pedig egy gazdag ifjú. Nagyon nehéz a gazdag embereket még több mindenre motiválni, hogyha eltelnek azzal, amit már sok mindent elértek. És a gazdag ifjú végig futtatva a programot a lelkébe, hogy hoppá, az örök élet még nem szerepel a repertoárjába. Hogyan lehet az övé az örök élet? Jézus megmondja neki is. Kedves testvérek, Jézus mindenkinek válaszol, aki hitből teszi fel a kérdését. Jézus mindenki számára megfelel, akinek a lelkébe látja azt, hogy a lelki fejlődéséhez, a hitre jutásához szükséges, vagy a gyógyulásához, hogy ő választ adjon a feltett kérdésre. Mindenkinek az otthonába elment, aki az asztalához meghívta Jézust, mert ő az Isten országának akarta megnyerni azokat az embereket, akikkel leült egy ebéd vagy egy vacsora asztalhoz, asztalközösségbe. De kedves testvérek, amikor úgy teszik fel a kérdést, hogy számon kérik az Istenen az ő hatalmát, amikor úgy teszik fel a kérdést, hogy kétkedve és gúnyolódva teszik azt fel, hogyha a feltámadással kapcsolatban feltett kérdésre emlékezünk, hogy egy olyan asszonyt hoznak elő, amelyiknek 7 férje volt, és gúnyorosan felteszik a kérdést, hogy vajon akkor a feltámadáskor kinek lesz majd ő a felesége. Na erre nem fogsz tudni választ adni, Jézus. Jézusnak mindenre van válasza. És kedves testvérek, ez egy nagy örömhír, mert nekünk mondhatjuk azt, hogy csak kérdéseink vannak, kétségeink vannak. Az ember egy állandó szükség állapotban leledzik, és állandóan felmerülnek kérdések, hogy merre tovább, hogyan tovább. Minden áldott napi csendességünknek szinte része az, hogy megkérdezzük az Úrtól, hogy Uram, hogyan látod? Jó irányba haladok, oktass engem, mutasd meg, hogy hova menjek, hogy mit csináljak, hogy hol a helyem. Uram, mutasd meg nekem. És aztán, amikor nagy terheket hordozunk, és fájdalmas próbatételek vannak az életünkbe, akkor azokkal kapcsolatban is mennyi kérdésünk van, hogy miért így, miért most, miért én. Annyi kérdése van az embernek, és itt, kedves testvérek, a kérdések mögött meghúzódik az, hogy gyakorlatilag a létezésünk a tét, hogy nem mindegy, hogy honnan kapunk választ, nem mindegy, hogy milyen választ kapunk. Fontos, hogy az ember megtalálja az ő Istenét, és őt kérdezze, az ő teremtőjét, megváltóját, és azt a választ ne csak meghallgassuk, mint a gazdag ifjú, és aztán elmenjünk, elsompolyogjunk Jézus közeléből, és végül is mégsem tesszük meg, amit mond, hanem választjuk a saját verziónkat. Az a baj, hogy ez nem krisztusi verzió. És aztán összetörettetve is megint csak az Istennél vagyunk, hogy Uram, mit tegyek? Még jobban összetörtem. Még jobban szükségem van tereád. Gyakorlatilag a farizeusok és a népvezetői akkor és ott kérdezik meg Jézust az ő hatalmáról, minek utána Jézus már megtisztította a templomot. Gondoljunk vele, hogy nagy kihívás Jézusnak úgy visszamenni a templom területére, hogy a templomba nem kis felhajtást okozott. Nem ez volt a célja. A célja a templom megtisztítása volt. Elmondja, hogy ez a ház az én atyámnak az imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Az imádság házában az Isten dolgaira kell figyelni, és az Isten válaszát kell meghallani. Hogyan lehet meghallani? Számtalan esetben halljuk Zsoltárok könyvébe, Jeremiásnál, Ézsaiásnál, légy csendben, és várj az Úrra, csendesedj el. Lármában nem lehet meghallani az Isten hangját. Ha nem figyelek oda, nem fog eljutni hozzám az Isten válasza. Csend kell, és az Isten háza, az imádság háza, az a csendességnek, az elcsendesedésnek a helyjel. És kedves testvérek, eljött a korabeli nép, a templomba helyezte el a bank életközpontját. Tehát olyan volt, minthogyha az OTP gyönyörű nagy épületét a főpénztárral együtt most egy templomba helyeznék el. Ez volt a jeruzsálemi templomban. Pénzcsörgés és árukikiáltóknak a hangja zavarta meg az igék felolvasását, az imádság csöndjét, de mindent elviseltek a pénzbeli előmenetelért. A monopólium pedig a főpap kezébe volt. Róma adományozta ezt a főpapnak jogként, hogy a bevételből a haszon őt gazdagítsa. Ugye, ki a hatalom? Ki a dicsőség? Ki akar itt vetélkedni? Kinek probléma, hogy kinek van nagyobb hatalma? Hát a bűnös embernek. Istennek teljhatalma van, és ez az Úr Jézusé, mert olyan név adatott neki, amelyre minden térd meg fog majd hajolni, mennyeieké, földieké, és föld alattiaké, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amikor János lélekben elragadtatik Patmosz szigetén, és Isten láttatja vele az ő nagy üdvtervét, hogy hány embert kell, hogy ő üdvözítsen, megmentsen a bűnből, a bűn átkától, akkor feltétetik a nagy kérdés, hogy ki a méltó. A mennyei világban is van kérdés. Ki a méltó, hogy felnyissa az életnek a könyvét? És amikor bejárja a mennyet, a földet és a föld alatti rétegeket is, a nagy kérdés, hogy hol van az, aki méltó, akinek van hatalma és ereje, hogy felnyissa a könyvet és véghez vigye mindazt, ami a könyvekbe fel van jegyezve, kinek van ehhez hatalma és ereje, akkor mindenki sírva fakadt, mert nem találtak sehol sem ehhez, erre méltót. És akkor az egyik vén buzdítja János, hogy ne sírj, mert győzött a Júda törzséből származó bárány. Méltó, hogy felnyissa a könyvet. Ne sírj, mert neki adatott minden hatalom, menjen és földön. Jézusnak nem kell küzdeni a hatalomért, mert övé a hatalom, és övé lesz örökkön örökké. Csak a bűnös ember küzd a hatalomért. Csak a bűnös ember gázol át a másikon, és ebben nem volt pardon. Még az Úr Jézuson is keresztül mentek. Még őt is keresztfára küldték, mert azt hitték, ha elveszik tőle azt, ami számukra a legdrágább volt, a földi életet, akkor a Jézus történet be van fejezve, és nincs folytatás. Mindig ez volt a dolgok elintézésének a menete, hogyha nem tetszett egy tanító, aki köré túl nagy követő réteg gyülekezett, akkor a tanítót, a rabbit, a mestert kiemelték, vagy megbüntették, vagy megköveztették, addig, amíg erre volt jogi szabályuk, amíg róla lemen igázta őket, és aztán pedig, kedves testvérek, a követők általában elszélettek, mert nagyon jól tudták, hogy amilyen a tanítónak a sorsa, olyan lesz a tanítványaié is. Az Úr Jézus követői, a tanítványok nem véletlenül félnek nagy csütörtök estétől. Még húsvét vasárnap este is arról olvasunk az evangéliumokba, hogy a zsidóktól való félelem miatt a bezárt ajtók mögött vannak teljes gyászban és szorongásban, mert nem tudják, hogy mi lesz holnap. Milyen könnyű elfelejteni ilyenkor, hogy ki a hatalom? De könnyű számon kérni az Istenen, hogy ki adta neked? De könnyen kérdezi meg ma is a mai világ, hogy Jézusnak van-e ma is teljhatalma? Hát hol van a ti gyógyítótok, mikor betegek vagytok? Hol van a ti vigasztalótok, mikor mennyi gondotok van? Avagy a világ lelke, a gonoszság lelke ma is nem ezzel operál? Nem ezt kéri rajtunk számon, hogy hol van az Isten dicsőséges jelenléte? Hát, kedves testvérek, ott, ahol őt segítségül hívják. De sok csodálatos gyógyulás van ma is a világban. De sok szabadulás van. Hittel kell őt segítségül hívni, kedves testvérek. S ő meg fogja mutatni az ő hatalmát és az ő dicsőségét. Olyan hatalma van Istennek, hogy megmutatta a gadarai megszállotton, hogy a szellemi megkötözöttségekből is ő tud bennünket kiszabadítani. És a gonosz lelkeket, a légiókat megkötöző gonosz lelkeket az Úr Jézus a disznó nyájba küldte, mert neki volt hatalma arra. És a disznó nyáj pedig levetette magát a tenger mélyébe, mert pusztítás az a munka, amit véghez visz a gonosz és az ő követői. Kedves testvérek, Jézusnak hatalma volt a fizikai törvényeken, amikor járt a tengeren. Péternek ott is kérdés tolul az ajkába, ha valóban te vagy az Uram, akkor parancsolt, hogy oda tudjak menni hozzád, a vízen járva. S Jézusnak van válasza erre a gyermeki kérdése, és azt mondja, hogy Péter, jöjj, jöjj! Olyan jó dolog hallani, hogy Jézus válaszol, és Jézus ma is akar válaszolni, kedves testvérek. A válaszadása egy dologtól függ, hogy milyen lélekkel kérdezünk, hogy milyen lelkület vezérel bennünket. Tudjuk jól, hogy itt egy fájdalmas esemény történik, itt a templomnak a területén, amikor az Úr Jézus körül járja a templomot, oda mennek hozzá a főpapok, nem akárkik, a népnek a legvezetőbb lelki emberei, olyan, mintha a mai érsekek, püspökök, kardinálisok mennének oda, és kérdeznek az Úr Jézustól, milyen hatalommal cselekszed mindezeket. Mi nem adtunk neked hatalmat. Ez van minden szavuk mögött. Akkor a tiéd honnan van, mert mi nem adtunk neked? Kedves testvérek, a második világháború végén az egyik német tudós azt írta le az ő visszaemlékezéseiben, hogy oly sok híres ember élt már eddig a történelem folyamán, és mindegyik egy ideig úgy tűnt, hogy hiteles, hogy érdemes hallgatni a szavára, érdemes megfontolni a gondolatait, de mára csak egyetlen egy hiteles személy maradt, egyetlen egy hiteles, kijelentem a tudomány világában is, és ez nem más, mint Jézus Krisztus, írta le ez a tudós. Egy hiteles ember van, akiben nem lehet csalódni. Az összes többibe már csalódtunk. A világháborúknak a fájdalma, a világ égések, sok százezreknek a halála. Kedves testvérek, kiúzanító tud lenni, amikor az ember belelát abba, hogy kit mi vezérelt, kit mi juttatott hatalomra. S tudjuk jól, hogy a hatalom legtöbbször az ember személyiségét deformálja. Minden formálja az embert, egyedül Jézus nem deformálja a hatalom, mert ez az övé. Nem kell érte megküzdenie, nem fél attól, hogy el fogja veszíteni, mert megkeresztelkedésekor is kijelenti az Atya, megnyílik az ég, és szózat hangzik, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Milyen csodálatos, amikor Péter apostolnak megadatik az ige hirdetés nyomán, az ige megértésének az ajándéka, a hitbeli felismerés, hitbeli növekedés. Te vagy a Krisztus, az élő Isten egyszülött fia. És azt mondja az Úr Jézus, hogy Simon Jónának fia, boldog ember vagy, mert ez nem test és vér jelentette ki neked, nem a tudás, a nagy hatalom adta át ezt neked, ezt a felismerést, hogy én ki vagyok. Az én mennyei atyámnak a hatalma, a lélek hatalma adta meg neked. Kedves testvérek, igen nagy dolog, amikor belegondolunk a Szentírásba, hogy Istennek mennyi minden fölött volt hatalma. Elég, ha bele gondolunk a teremtésnek a csodájába, hogy Istennek a szava hogyan tudott világokat teremteni, látható, láthatatlan világot. Mi még ma is csak vizsgálgatjuk annak egy tört részét, amelyre kiterjed a mai tudomány állása is. És aztán annyira megörülünk annak, hogyha felfedezünk néhány bolygót, és talán még néhány sejtés is maradhat azon, hogy talán még némi élet lehetősége is párosulhat a felismert bolygókon. Kedves testvérek, Istennek van hatalma, hatalma. Olyan szava van, hogy miközben kijelent egy gondolatot, ő azt meg is valósítja, úgy, ahogy le van írva, azt mondta, hogy legyen világosság, és mire kimondta, lett. Mert Isten szavának hatalma van, az emberi szónak nincs. Elhangzik, és erőtelen. És hányszor nem tudjuk megtenni azt, amiről beszéltünk. Erőtlenek vagyunk. Hatalomvesztett életek vagyunk. Csak egyre van tehetségünk, hogy Istentől elforduljunk, hogy szembeszálljunk vele, és hogy szeretetlenek legyünk, hogy a saját utunkat járjuk. Hát micsoda hatalom az Istené, hogy az ember lelkét meg tudja fordítani, megtérésre tudja vezetni, hogy képes megvigasztalni az embert, ahogyan az anya vigasztalja a fiait, azt mondja Izsaiás próféta könyvében az ige, én úgy vigasztallak titeket. Ehhez hatalom kell a lelkek fölött, és ilyen hatalma csak annak lehet, aki magát az embert is megteremtette, megformálta, és az élet leheletét helyezte bele. Csodálkoznak a főpapok, hogy nekik nincs ekkora hatalmuk, és bele vannak betegedve, már nem győzik a versenyt Jézus mellett, hogy elveszítünk mindent, hogy oda lesz a dicsőségünk, az összes monopóliumunk, amit eddig elértünk. Hiába a tudás hatalma, hiába a főpapi ruha, hiába a beiktatási ceremónia, hiába a Sanhedrin. Neki van hatalma, és nem nekünk. És ez vezet majd nagypéntekhez. Ez vezet majd ahhoz a fertelmes gyűlölethez, hogy nem tudják elhordozni Jézus közelségét. Honnan van a te hatalmad? Hát, kedves testvérek, ez is bizonyítja, hogy nem voltak lelki emberek, mert ha azok lettek volna, akkor felismerték volna. Mert megadatott azért sokaknak, hogy felismerhették Jézusban azt, akinek adatott minden hatalom. Olyan csodálatos, amikor az Aksimeon karjaira emeli a csöknyi Jézust, és azt mondja, mert a lélek indítatására ment a templomba, és a lélektől vezérelt ember látja a lelki dolgokat, és azt mondja, most bocsátod el, Uram, a te szolgádat békességgel, mert látták az én szemeim a világ üdvösségét. Mindig lenyűgöz, hogy ez az idős ember nem kétségbe esett, hogy jön a halál. Nem kapkod, hogy jaj, még csak egy napot, egy órát adj, Uram. Békessége van Istentől, boldogsága van Istentől, mert az élete betöltekezve megy el e látható világból, hogy meglátta az Isten dicsőséges hatalmát, hogy megnyitotta az egeknek egeit, és Istennek akkora hatalma van, hogy emberi testben is eljön közénk és hozzánk, mert már nem lát más kiutat, hogy életet adjon. Kedves testvérek, az Úr Jézus a főpapok kérdésére kérdéssel válaszol. Ez a korabeli rabbiknak a tanítási módszere volt, nagyon sokszor a diákjaikat nem úgy tanították, mint a mai oktatási nevelési rendszerbe, hogy leadjuk az anyagot, elmondjuk a tananyagot, hanem a rabbi kérdéseknek a nyomán, kérdések feltétele mellett tanította az övéit. És a zsidó szálló ige, hogyha valaki valamiben bizonytalan, akkor a legjobb válasz a kérdezés. Tehát Jézus is ezzel él, és megkérdezi az egyik legfontosabbat, hogy na hát ti kérdeztetek, de én is kérdeznék valamit. Keresztelő Jánosnak honnan adatott a hatalma? Mennyből, vagy emberektől? S erre nem tudnak mit mondani. Legalábbis helyes választ nem tudnak adni. És érzik, hogy kár volt feltenni a kérdést, hogy megint ők húzzák a rövidet, és ez egy ördögi kör, és a gyűlölet növekszik a lelkükben. Összesúgnak, tanakodnak, és azt mondják, hogyha azt mondjuk, hogy mennyből adatott, akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy én is onnan kaptam. Nincs ezen mit kérdezősködni. De azt meg nem mondhatjuk, hogy János hatalma emberektől való volt, mert itt köveznek meg bennünket. Mert Jánosban tisztán látták az emberek, hogy ő az Isten küldötte volt. És kedves testvérek, a főpapok mit válaszolnak Jézusnak? Hazugsággal válaszolnak. Nem tudjuk, pedig tudták. Kinek hazudtak? Nem embereknek, Istennek. Amikor nem az igazat mondom, pedig tudom, hogy mi a válasz, mert nem véletlenül kérdeznek meg engem. Kedves testvérek, nincs taszítóbb számomra, amikor bárhol szavazás van, és tartózkodással, hát ez nem is szavazás, de szavaznak. Bárkit bárhova megválasztottak, azért ül ott, hogy véleménye legyen, igen vagy nem. Nincs harmadik út. Kitől tartózkodom? Től a közösségtől, ami felhatalmazott? És ezek a főpapok tartózkodnak. És a tudatlanságnak a bugyraiba menekülnek, és inkább butának tüntetik fel magukat, és tudatlannak, hogy mentsék magukat, és hazudnak Jézus szemébe, nem tudjuk. Na erre a hazugságra mondja azt az Úr Jézus, én sem válaszolok nektek, nincs kinek. Isten mindenkinek akar válaszolni. Olyan nagy örömhír van ebbe. És kedves testvérek, legyünk kitartóak az imádságba, legyünk kitartóak az igeolvasásba, mert Isten nem késedelmeskedik. Mindig időben érkezik a válasza. Mindig. A zsidó nép mennyire el volt keseredve az Ószövetség idején Egyiptomba. Nagyon sokat szenvedtek. És Isten azt mondja, hogy alá is szállok, és megnézem az én népemnek a nyomorúságát, mert elhatolt hozzám az én népemnek a jajkiáltása, a sírása, és elküldi válaszként nekik Mózest. Talán azt mondhatnánk, hogy Urunk, hát emberi értelemmel felfogva ennél rosszabb döntésed nem is lehetne egy ember gyilkost visszaküldeni Egyiptomba. Isten tudja, hogy milyen életkörülmények között milyen válasz kell. Rá tudjuk-e bízni magunkat Isten szeretetére? Mert ha igen, akkor fogunk tudni jól kérdezni, és Isten akkor fog nekünk örömmel válaszolni. Minden hitkérdés. Őszinte hitből fakad-e az imám, a kérdésem, és Isten őszintén fog válaszolni, időben, semmit sem késlekedve. Ez a boldog tudat töltsön el bennünket, kedves testvérek, miközben számtalan kérdés tudja feszíteni az életünket, az élet minden területén. Az Atya elküldte az ő egyszülött fiát, és megmutatta ennek a világnak, hogy Jézusnak van hatalma a lelkek fölött, a szellemi megkötözöttségek fölött, a testi betegségek fölött, épp úgy, mint a fizikai törvények fölött. Van hatalma letenni az életét, és van hatalma azt visszavenni. Kell ennél nagyobb hatalom. Boldog az az ember, aki ezt felismeri, s a dicsőség királyához így borul le, őszinte szívvel, hittel. Ámen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te igédet, és csak dicsőíteni tudunk téged, Úr Jézus, azért a szerénységért, szelídségért, amelyel azzal a végtelen nagy dicsőséges hatalmaddal közénk jöttél ebbe az emberi világba. Magasztalunk, Urunk, azért a türelemért, azért az alázatért, ahogyan keresed mai napjainkban is a mai ember lelkét, hogy a lelkére tudj beszélni, hogy utól érd, mert ma is úgy van, ahogyan a vers mondja, hogy fut az Isten az ember után, hull bele vére csak, hogy elérje. Pedig neked adatot, Urunk, minden hatalom, menjen is földön, de szánod a hatalmát elvesztő embert, szánod, Urunk, azt, hogy elveszítettük mindazt, amit a teremtettségben nekünk adtál, elveszítettük az édenkertjét, elveszítettük az örök életet, elveszítettük a zavartalan kapcsolatot az élő Istennel, s Urunk, te ebbe nem tudtál beletörődni. Hatalmadat arra használod, hogy visszafogadj bennünket az Isten fiúságba, hogy ismét örökössé tegyél bennünket, mint az apa a tékozló fiút. Kérünk, Urunk, hogy légy irgalmas hozzánk, és a te szereteteddel szeress bennünket vissza a te közelségedbe. Kérünk, édesatyánk, hogy mindazt a hatalmat, ami törékeny, törcserépedény testeinknek adtál, hatalmat a családunkba, hatalmat a gyermeknevelésbe, hatalmat a hivatás gyakorlásába. Engedd meg, édesatyánk, hogy ezeket a csöpnyi emberi hatalmakat jól tudjuk gyakorolni, a te szeretetedből és a te lelked által vezérelve. Bocsáss meg nekünk, ha ezekkel bármikor visszaéltünk, vagy nem jól éltünk. Taníts meg bennünket, Urunk, szeretettel szolgálni, és vezéreld a mi gondolatainkat, édesatyánk, hogy ne távolodjunk el te tőled. A főpapok életének is ez volt a legnagyobb tragédiája, hogy ott voltak a templomba, de a szívük és a gondolatuk távol volt az élő Istentől. Engedd meg, Urunk, hogy miközben egyre közelebb kerülünk hozzád, engedd meg, Urunk, hogy a szívünk is mindig ott legyen, ahol te vagy. Mennyei édesatyán, könyörgünk, hogy te áld meg a mai keresztény világot, engedd meg, Urunk, hogy kérjük a te hatalmadat a betegekre, a gyászolókra, a szegényekre, a nélkülözőkre, az élet nagy terhei között élőkre. Engedd meg, Urunk, hogy tudjunk kiáltani a mai mélységekből, amikor oly sokan kénytelenek elhagyni hazájukat, otthonukat. Te látod, Urunk, hogy mi motiválja őket, egyedül te ismerheted az ő szívüket, szándékaikat. Könyörülj meg mindazokon, Urunk, akikkel visszaéléseket visznek végbe. Légy szabadítunk, Urunk, bárhol is éljünk a világba. Kérünk, Urunk, hogy hatalmaddal egyengesd a mi életeinket. Így szeretnénk könyörögni gyülekezetünkért, az előttünk álló bőti esték alkalmaiért. Kérünk, édesatyánk, te hívd el az ige hallgatóit, és te áld meg az ige hirdetőjét, hogy Urunk, a te igéd új szívet tudjon nekünk ajándékozni, és ha tapasztalhassuk meg a te hatalmas szeretetedet, amely magához enged, amely formál, amely tanít, amely bűnöket bocsájt meg, s amely táplál. Köszönjük, Urunk, hogy te kezedre bízhatjuk életünket, szeretteink életét. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk az éjszakába, és te áld meg a holnapi napot is, s az egész hétvégét, a te nagy neved dicsőségéért, Jézus Krisztusért. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.